A zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3:45 a mai szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, tudják, műsorunkban most már önöké a főszerep, várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak? Nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyieknek. És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata? Telefonszámunk, amelyet már hívhatnak is, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00. De ahogy mondtam, írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A nyári szezon kezdetén a hazai szálláshelyeken az előfoglalások száma mintegy 31%-kal magasabb az előző évhez képest, ami természetesen nagy öröm a vendéglátásban dolgozók számára. A legnépszerűbb a főváros és a Balaton környéke, de számtalan más régió is keresett, például bizonyos kulturális és sportesemények kapcsán. Mégis sokat panaszkodnak a falusi turizmussal foglalkozók, hogy egyre nehezebben tudják a portáikra csábítani a pihenni vágyókat. A Pénzcentrum portál szerint hiányoznak nálunk a nagy konferenciák fogadására alkalmas kapacitások, a prémium vendégkört vonzó luxusmárkák, miközben a régió országai Albániától Montenegróig két számjegyű bővítéssel szorítják a versenyt. Góller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke még januárban úgy nyilatkozott, hogy szakaszhatárhoz ért a magyar turizmust. Lényegesen több turistát nem lehet Magyarországra hívni a jelenlegi kapacitások mellett. De mit tapasztalnak önök a környezetükben? Valóban megtelik az ország ilyenkor turistákkal? Kik és miért érkeznek? Mely régióba örülnének még több látogatónak, és mivel lehetne őket ide csábítani? A turizmus komoly bevételi forrás, de több országban már panaszkodnak a helyiek. De önök például örülnének még több vendégnek? Mit gondolnak, mely szektort érdemes bővíteni? Mindenről beszélgetünk ma műsorunk első részében, és ezzel kapcsolatban várjuk az önök hozzászólásait is. Stúdió vendégünk pedig Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Próbáljuk meg rögtön az elején tisztázni akkor, hogy most nagyon sok turista van Magyarországon, túl sok turista van Magyarországon, vagy még mindig nincs elég?
Magyarországra az elmúlt évben 10 millió külföldi látogatott, és ugyanennyi 10 millió magyar volt, aki szintén nyaralt belföldön, tehát nagyságrendileg kétszer annyi utazóval számolhattunk, mint hányan az országban élnek. És ezt még tovább is lehet árnyalni, hogy mely régiókba hányan érkeznek, ahogy a felvezetőbe is elhangzott, Budapest az egy nagyon fontos vonzó tényező. A külföldiek számára mindenképpen az elsődleges célpont, de sok belföldi turista is, ha szállásszolgáltatást vesz igénybe, akkor az Budapesthez kötődik, bár azért a belföldi turisták körében az egész év tekintetében még mindig a Balaton a legnépszerűbb útcél.
Ugye akkor most külön kell bontani, hogy ki érzi úgy, hogy hú de sok a turista, valószínűleg aki bent lakik valahol az úgynevezett buli negyedben, az úgy érzi, hogy elég hú de sok turista van. Aki pedig nem tudom, valamelyik szállodában dolgozik, az lehet, hogy a holt szezonban azt érzi, hogy lehet, hogy még meg kéne tölteni ezeket a helyeket. És itt van közben az, amit látunk ugye a világban is, hogy például nem tudom, a Spanyolországhoz tartozó szigeteken tüntetnek a helyiek, hogy hát most már ne fogadjunk több turistát, mert hogy így nekünk drága minden a boltban, és nem tudunk hol lakni. Mi okozza a konfliktust, és mi az, ami nálunk is az ellentmondást okozza?
Ami nálunk is az ellenhondást okozza, az az, hogy átalakult a turizmus. Most leginkább a látogatók szeretnek 1-2-3 napra elutazni egy-egy város látogatás keretébe, és akár Prágát is említhetjük a régióból, ami még nagyobb, ennél is nagyobb léptékben szembesül ezekkel a kihívásokkal, hogy a városnak a magja kiürül, és elsődlegesen a turisták, illetve a bulizni vágyó külföldiek veszik birtokba a városnak azt a részét, és eközben pedig a helyiek számára élhetetlenné válik a városközpont is. Nagyon sok terület, akár az említett mediterrán szigetek, Kanári szigetek is, de a városokat is ide sorolhatjuk, akár Prágát és Budapestet is, de az még jobban érinti akár Rómát, Barcelonát, Amsterdamot. Látjuk azt, hogy bevezetnek bizonyos intézkedéseket, hogy a rövid távú szállás kiadást korlátozzák, mondjuk 90 napra lehet csak kiadni egy-egy belvárosi lakást is, ez nem csak Budapest, hanem nagyon sok európai város. Másrésztről pedig próbálják azt is bekorlátozni, hogy a buli negyedek ne terjedjenek úgy ki, vagy az valahogy összeegyeztethető legyen azzal is, hogy akik a városban élnek, és nem csak bulizni mennek oda, hanem ott is töltik el gyakorlatilag az egész életüket.
Mert hogy vannak azok a turisták, akik örülnek nyilván, hogy tudnak utazni, egyébként ide tartozunk mi is, akik örülünk, hogy de jó, hogy van Airbnb szállás valahol, és így elérhetővé válik egy úti cél, de ezek az állam számára, vagy az adott ország számára nem jelentenek komoly bevételt. Mert hogy vannak olyan turisták, akik például mondjuk egy konferencia kapcsán elmennek egy luxus szállodába, igénybe vesznek egyéb foglalásokat, és nyilván olyan vendéglátóhelyekre látogatnak el, tehát az adott ország számára akkor ez a célcsoport az izgalmas, vagy azért kiegyenlítetten kell mind a kettőre figyelni?
Magyarországon elérkeztünk egy olyan pontra, ahol már kellő mennyiségű turista érkezik, ami a turisztikai szektort el tudja tartani, és ilyenkor általában jön az a pont, amikor már inkább a magasabb kategóriás vendégeknek a vonzása az, ami elsődleges célponttá, illetve feladattá válik, hiszen ők azok, akik, ahogy el is hangzott, magasabb minőségű és magasabb összegű szolgáltatásokat igénybe tudnak és akarnak is venni, illetve ők azok, akik talán, akiktől az a remény, hogy jobban megbecsülik azt a helyszínt, ahova elutaznak, szemben mondjuk azokkal, akik buli turisták.
Hogy mit kell nyújtani ahhoz, hogy ilyen vendégek számára vonzó legyen mondjuk a főváros, vagy nagyisten a fővároson kívüli régiók is, arról is beszélgetünk mindjárt, de közben Volános írja nekünk, hogy szerintem nem kell erőlködnünk, hiszen így is kuriózum vagyunk, pont ezért nem teszem be a lábam például Velencébe se. Gondolom, arra gondol a hallgató, hogy kuriózum vagyunk, hogy nálunk még nincsen, hát nem tudom, turista tömegnyomor, mint mondjuk egy nyári héten, ha már említettük, Rómában. Itt van velünk Mónika. Mit gondol, mely régiókban volna érdemes mégis jobban csalogatni a turistákat? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is meg a hallgatókat. Hát tulajdonképpen ugye a főváros meg a Balaton az adott, viszont akár Pécs, a Zsolnai negyed, az is gyönyörű, de én azon kívül, hogy persze nyilván várják a külföldieket, én mindig azt mondom, hogy a Magyarországon egy csomó ember nem jutott el az Aggteleki karsztig, egy csomó ember nem jutott el, tehát tényleg jóformán csak Balatonig, de mondjuk nem voltak, teszem az Pannonhalmán, vagy a Pannonhalmiak meg nem jöttnek le Szegedre egy szabadtéri fesztiválra.
Értem, tehát, hogy ismerjük meg a saját országunkat, azt igen, mondja, igen, és ennek igen, több igen. Reklám kellene, hogy az embereknek kedvük legyen ahhoz, hogy mondjuk ne arra vágyódjak, hogy az Adria partján nyaraljak egy hetet, hanem menjünk el a családdal Pannonhalmára, vagy menjünk el az északi középhegységbe. Mi kellene ehhez, hogy ezt válasszák a családok? Mit gondol?
Tulajdonképpen lehetne az, hogy egyik szezonban ez másik, tehát mondjuk az, hogy nem mondanám, hogy most aztán egyáltalán ne jussanak el, vagy Görögországba, vagy bárhová a nagyvilágba, meg ugye most már egyre, tehát az a baj, hogy itt is az óló szétnyílik, tehát egy csomó, nem tudom én, befizetnek Machu Picchu-ra, meg Balira, és egy csomó gyerek meg nem jut el a Balcsira, tehát a kettő között kellene, de hogy ugye ezért jó még, amikor a hosszú hétvégék vannak, mert azért egy három nap egyrészt egy-egy adott körzetbe valamilyen szinten ott nyilván nincs annyi látványosság, tehát mint jó Budapest, amikor a halászást járt, csak ott el lehet tölteni fél napot, vagy egy Városligetbe, akkor a múzeumok, tehát rengeteg múzeum van, az mondjuk más, mert a Budapest az, tehát rengeteg hely van, hogyha valaki vidékről megy. Igen. Meg amit én még forszíroznék, ott vannak a, most nem kimondottan a Facebookot, de hogy vannak olyan szálláskereső csoportok, ahol felajánlások vannak, ingyenes szállás, hogy akkor én mennék a, nem tudom én, a 15. házassági évfordulomra a férjemmel és a két gyerekkel, meg még egy nem tudom, pici kutyával, és mi vagyunk Sopronból, és hogy én nekem nagy álmom volt a szabadtéri fesztivál, ugye a színház. Igen. Szegeden, és akkor mennénk ekkor, felajánlás pedig, mint tudom én, a velemben lévő kis nyaralónkba, akkor szeretettel várjuk ezt a családot. És ez így tök jól működik, tehát gyakorlatilag össze-vissza keresztbe kasul az országba, és akkor vannak visszajelzések, hogy igen, nagyon aranyosak voltak, de jó, visszavárunk.
De azt mondja Mónika, hogy nagyon sokak számára válik így elérhetővé az utazás az országon belül. Nagyon szépen köszönjük ezt a tippet, mert ezt például én se tudtam, és ha hallgatók megszorulnak, akkor lehet, hogy ehhez fordulhatnak például, hogy találjanak így szálláshelyet. Nyilván gazdasági szempontból ennek a fajta egymás között cserélem, felajánlom az otthonomat, hogy az ország másik végében pihenjen egy másik család, illetve én az ország másik végébe is eljussak. Ennek nincs jelentősége gazdasági
igen,
szempontból.
Igen, gazdaságileg azért ezt nagyon nehéz mérni, illetve lehetetlen ezt a kategóriát, és még arra a körre is kiterjed az, amit gyakorlatilag nem tud a statisztika felmérni, hogy ki az, akinek például van nyaralója akár a Balatonnál, akár más magyarországi régióba, hiszen ők a saját otthonukba mennek, és maximum csak a kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari forgalomban lemérhető az, hogy ők ott valamilyen összegeket elköltöttek.
Említette, hogy azokat érdemes megcélozni, mert azokkal turisták jelenthetnek komolyabb bevételt, akik magas szintű szolgáltatásokat igénybe vesznek. Mit keresnek ezek a turisták? Milyen infrastruktúrának kellene kiépülnie még ahhoz, hogy ilyen utazóból több érkezzen hozzánk?
Beszéltünk pár mondatot arról, hogy például a konferencia turizmushoz lényeges az, hogy legyen megfelelő infrastruktúra, de sok esetben olyan luxus bevásárlóközpontok vagy terek, ahol ezeket meg lehet valósítani, szintén tudják vonzani ezeket a magas költési hajlandósággal rendelkező turistákat. De egyébként konkrétabb példát is említhetünk erre vonatkozóan. A tavalyi évben az Egyesült Államokkal született több megállapodás, aminek keretében újraindult az Egyesült Államok és Magyarország között a közvetlen légiforgalom, és az ő esetükben is azt látjuk, hogy az amerikai turisták, akik ellátogatnak Európába, lényegesen magasabb költési hajlandósággal rendelkeznek, mint amikor egyik európai országból elutazunk egy gyors, hosszú hétvégére a másikba, és teljesen más típusú megközelítést alkalmaznak. Említhetjük itt azt is, hogy akkor már nem csak egy-egy európai országba utaznak
hát
el.
Az ők Európába jönnek, tehát igen. Budapesten lehet, hogy két napot töltenek.
Igen, és másabb a közlekedés mód is, hiszen például meglátogatják egyúttal Budapest mellett Bécset, és például nagyon szeretik a hajós kirándulásokat, ami a két várost összeköti, és ők ilyen szempontból tudják kicsit jobban megnézni a tájat, vagy Európát.
Közben kaptunk egy hallgatói üzenetet a falusi turizmussal kapcsolatban. Azt mondja, hogy a gasztroturizmust érdemes lenne fejleszteni. Jellegzetes magyar ételeket, italokat kóstoltatni azon a helyen, ahol jól készítik családoknál aludni. Például Hortobágyon, Gyöngyöspata, Jessze oltárral ugyanott borászoknál kóstolni, stb. És ha említette például az amerikaiakat, én emlékszem, hogy találkoztam Olaszországban egy hölgyel, aki kifejezetten ilyen céllal érkezett akkor oda, Dél-Amerikából, mert hogy kóstolgatni akarta, és látni, hogy helyben hogy készítik el azokat az ételeket. Lehet, hogy erre is lenne egyébként kereslet nálunk is, hogyha a vidéki turizmusnak ezt a szegmensét próbálnánk fejleszteni?
Igen, mindenképpen fontos ez a szegmens, és sokan is ismerik Magyarországnak a gasztronómiáját, illetve a gasztroturizmust összefüggésben Magyarországgal. Azt látjuk, hogy azért Európában a top 15 célpontban benne van a magyar gasztronómia és a magyar konyha. Most az elmúlt években rendre jelentek meg azok az éttermek Magyarországon, akik Michelin csillagot kaptak, vagy bekerültek ebbe az úgynevezett Michelin Guide-ba, ami ajánlja a legjobb minőségű éttermeket.
Na de sokan vagyunk-e már például a fővárosban, ugye erről beszélgetünk, és itt van velünk, ha jól tudom, egy budapesti hallgatónk, Sándor, jó napot kívánok!
Kedves jókolom, szép jó napot kívánok, és szerintem üdvözlök mindenkit.
Sándor, ha jól tudom, ön autóval járja a fővárost, és úgy gyűjt tapasztalatot.
Hát szeretném elmondani, 45 éve vagyok itt taxis, úgyhogy ezért szoktam önöket, hogy önök is szoktak ennyi hívni ezzel kapcsolatban. Én egy más irányból közelíteném meg ezt a kérdést.
Parancsoljon.
Eljutottunk addig, ami miatt nagyon fontos központ lett, nem csak Budapest, hanem Budapest és vidék, amit az előbb is hallgattam. És ez a legfontosabb rész az a biztonság. Tehát ha ezt most elővetítjük, akkor teljesen mindegy, mit teszünk, nem fognak idejönni azok az emberek, akik nem nézik meg a biztonságból, itt a migrációs dolgokból veszik.
De per pillanat mit tapasztal a fővárosban? Tehát, hogyha nem tudom, hogy szokott-e még, nem tudom, este, éjszaka taxizni, látja-e a külföldi turistákat, fuvarozza-e őket, nem tudom, a helyiek mit mondanak a kerületekben, hogy mennyire érzi úgy, hogy tényleg már sokan vannak a fővárosban?
Akkor kiragadok egy példát, jó? A fővárosban.
Igen.
Például itt vannak ezek az elektromos szólárek, amik eredetileg arra lehettek kitalálva, hogy megnézzék a fővárost. Na most a probléma viszont az, hogy ezek az öreg nagy sebességgel mennek, és problémát okoznak, mert itt lassan leginkább külföldiek csoportokba belőbe szárgódnak össze-vissza. Ezt vissza kell fogni. Tehát ez egy alaphelyzet.
Értem. Tehát, hogy ami először egy jó, kényelmes megoldásnak tűnt, az már a közlekedési probléma. Azt hiszem nagyon sok szempontból egyébként.
És ez visszavonulja az egésznek, mert hogyha belemének állítva 15 km-es sebességre, akkor nem lennének ilyen problémák, ez a közlekedési oldala. De az, hogy például akár vidéket, akár más nézünk, például rendetlen például a Csisztapusztát felújították. Rengeteg, de rengeteg külföldi van. Rengeteg külföldi vásárol itt Magyarországon most már telket. Mert ide jönnek. Sőt, már ők adják ki azokat a helyeket, amiket megvásároltak.
Valóban.
De hogyha nem, a saját biztonságunkat nem tudjuk megteremteni úgy, hogy ezek az emberek biztonságban érezzék magukat, akkor itt egy visszafordított folyamatról létrejönni, bármit teszünk.
Értem.
Ez egy alapvető helyzet.
Sándor, értem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeztetést, és kíváncsiak vagyunk a többi hallgató véleményére is, hogy vajon akik ide jönnek hozzánk, akár a fővárosba, azok miért választják Budapestet? Azért, mert hogy biztonságos város, ugye? Sok prominens személy is ír arról, hogy milyen rendkívüli, hogy itt akár este is lehet sétálgatni az utcákon, és biztonságban érezheti magát az ember. Vagy a gasztroturizmus miatt, vagy azért, mert hogy még megtalálják azt a vidéki nyugalmat Magyarországon, akár az Alföldön, amit máshol már nehezen. Mi az, amit még vonzóbbá lehet tenni? Mondják el nekünk önök is a véleményüket. Azt is, hogyha úgy érzik, hogy már így is például a Balaton környékén túl sok a külföldi turista. 061-759-52-00 a telefonszámunk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de 16:30 most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a hév és az Intercity flottát. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatás szolgáló épületeit. Négy telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Fél öt után 2 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk telefonhívásokat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak, nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyieknek? És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van esetleg kedvenc csapata? Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhattak nekünk a 0630-9666-os SMS számra is. Említettük már, hogy a falusi turizmus a vidéken megmaradás nagyon fontos pillére, mégis a marketingeszközök a helyi attrakciók hiányában nehezen boldogulnak a vidéki szálláshelyeket kínálók, míg a Balaton környékén már arra paraszkodnak például a helyiek, hogy a turisták miatt nehéz számukra még a napi bevásárlás is. De vajon hol a határ? Örüljünk a növekvő idegenforgalomnak, vagy próbáljuk esetleg visszafogni? Sok országban a legfontosabb bevételi forrás, munkahelyteremtő szektor a turizmus, de vajon mi a helyzet nálunk? Vannak még kiaknázható források? Erről is beszélgetünk stúdió vendégünkkel is, Németh Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Szóval, hogy tényleg ez a kérdés, hogy mennyire fontos bevételi forrás nálunk az idegenforgalom, Viktória, illetve milyen szektorokat érint az idegenforgalom, és bővíthető ez még?
Igen, érdemes a turizmus kapcsán arról is beszélni, hogy ez egy nagyon összetett szegmense a gazdaságnak, ami sok más szálon kötődik, akár a vendéglátáshoz, de ha egy kicsit életszerű példát akarunk mondani, és itt elhangzott már a labdarúgás, akkor most volt itt a BL döntő, és ugye azt láttuk, hogy akik ideérkeztek turisták, ők rendkívül elkötelezettek, és ennek a úgynevezett sportturizmusnak ez mindenképpen egy fontos vonulata, hogy azok a turisták, akik egy-egy ilyen nagy érzelmi töltöttségű esemény miatt érkeznek, ők nagyon gyakran hajlamosak visszatérni. De ami miatt még jó példa ez a BL döntő, azt látjuk, hogy az ideérkező látogatók nem csak turisztikai szálláshelyeket vettek igénybe, hanem éttermekben, vendéglátásban is jelentősebb összegeket hajlandók ilyenkor elkölteni. Ezen kívül pedig fontos az, hogy a budapesti turisztikai szolgáltatások mellett ők azért a közlekedést is használják, illetve igénybe veszik, akár a tömegközlekedést, akár a taxikat. Másrésztről pedig ilyenkor rendezvényszervezési szolgáltatások is a látókörbe kerülnek, hiszen a BL döntő kapcsán is nagyon fontos volt az, hogy kísérő rendezvények voltak az események mellett, és ha egy kicsit visszább nézünk az atlétikai világbajnokságra, akkor az pedig egy nagyon nagy összetett élmény volt, hiszen az az augusztus 20-ai ünnepségekkel volt egy időpontban, és akkor akár a magyar kézművesek is be tudtak mutatkozni, hiszen akkor volt a várban a megszokott mesterségek ünnepe, de maga a tűzijáték is egy olyan attrakció volt, amit utána még sokáig meséltek, illetve a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában is sokszor viszont láthattunk külföldiektől is.
Ugye nagyon sok ilyen esemény van már, sportesemény, amely egyébként sok látogatót vonz, amilyen sporteseményt sikerült egyébként Budapestre hozni. Ez a trükk, ilyesmiket kell szervezni ahhoz, hogy felfigyeljenek egy fővárosra?
Igen, ez a koncepció mögötte, hogy nagyon sok város, nagyon sok terület verseng azért, hogy oda menjenek a turisták, és egy-egy olyan szegmensébe érdemes belekapaszkodni a turizmusnak, mint amilyen a sportturizmus is, hiszen ez egy egyre növekvő szeletet hasít ki a látogatók élményeiből, illetve abból, hogy mi az, amire hajlandók felfigyelni és elutazni, és ennek nem csak ez a passzív sportfogyasztás szegmense van, hanem például Budapest nagyon sokat erősödött, illetve Magyarország is, az Ultra Balatont is ide tehetjük, abban a sportturizmusban, ami a futóversenyekhez kapcsolódik, egyre több országból és egyre nagyobb arányban érkeznek külföldi futók is ilyenkor.
Azt írja egy hallgató, hogy a turizmus mindig fejlesztendő, de arra kell figyelni szerintem, hogy a ritkábban látogatottakat kiemelten hirdessük, gondolom a ritkábban látogatott régiókat, szemben a túlzottan látogatott régiókkal, például a balatoni példák. Mennyire számít egyébként például a foglalkoztatás szempontjából a turizmus Magyarországon? Tehát, hogy azt figyelembe vesszük-e, amikor dühöngünk, hogy hú, mennyi turista van tényleg, hát a német nyugdíjasok mind itt töltik a nyarukat, úgy érzi az ember néha, de mennyit számít ez mondjuk foglalkoztatás szempontjából, hogy hány embernek ad ez munkát szezonban vagy azon kívül?
Igen, azért itt egy több százezres népességről beszélhetünk, akik a turizmusból élnek, vagy a családjuk is ilyen módon kötődik a turizmushoz, tehát ilyen szempontból mindenképpen fontos, és különösen például vidéki régiókban, akár kis településeken is lehet ez az egyetlen bevételi forrás, és ez pedig nagyon sokszor összekapcsolódik az aktív turizmussal, és az elmúlt években egyre többen jártak túrázni, nagyon szépen fejlődött például a kék túra teljesítőinek az aránya, illetve száma. Másrésztről pedig nagyon sok bicikliút vagy megújult, vagy kiépült, és Magyarországon úgy néz ki, hogy rendkívül népszerű is a kirándulásnak és túrázásnak ez a válfaja.
Itt várakozik a telefonvonalban türelmesen Péter, akinek természetesen kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádióhallgatókat, illetve a szakértőt is, aki nyilatkozott az előbb. Nagyon jó kis téma. Én azért ezt ketté választanám, a fővárost és a vidéket. A vidékbe beletartozik Balaton is. És gyakorlatilag én azt mondom, hogy most függetlenül mindattól, hogy politika egyéb, egy nagyon szép rendezvény alakult itt ki az elmúlt hetekben labdarúgás terén, tehát egy látványos és aránylag csendben lezajlott történetről beszélünk. A másik része, tehát a biztonsági oldal is egy nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló, azt azért hozzáteszem, hogy rengeteg olyan régiónk van, ahol Magyarország még a saját népességünknek nagy része se jut el, és hogyha a turisztikát fejleszteni szeretnénk, azért van mit fejleszteni az utazás, illetve az oda eljutás, és informális dolgok nagyon jól működnek a neten, tehát a GPS-től, vagy akár az AI-on keresztül. Viszont a vidék azért nincs kihasználva, bizonyos régiók igen, de bizonyos régiók nem, és rengeteg olyan dolgot meg lehetne mutatni a vidékből is, ami ez lehet a szállás, lehet egy gyártás.
Csak hogyan, Péter, ugye erre próbáljuk most itt a választ keresni, hogy hát
gyakorlatilag
Balaton túlterhelt.
Így van. Én azt
de mondjuk
erre,
a Zemplénbe hogyan csábítsuk oda a turistákat, hogy inkább pihenjenek ott?
Hát nyilvánvaló, ezt azért meg kell vizsgálni, hogy milyen szálláshelyekkel rendelkezik, és hát az infrastruktúrát is megnézni, nagyon sok mindent, hogy mennyire terhelhető az a terület, illetve milyen rendezvényt, vagy milyen olyan kézműves dolgot lehet ott megoldani, ami mondjuk számottevően oda vonza a kedves magyar turistát, vagy akár külföldi. Nyilvánvaló, azért említést teszünk arról, hogy a külföldi turisták, német turisták nagy része itt van is, hogy milyen jó dolog ez. De nyilvánvaló, én még mindig azt mondom, én nagyon hiányolom azt, hogyha én elmegyek egy rendezvényre, akkor egy picit túl van drámázva, és mondjuk én nem fizetetek készpénzben, nem fizetetek bankkártyával, hanem meg kell váltanom egy a rendező által kiállított kártyát, feltöltőkártyát, majd utána annak nagyon nehézkes a visszaváltása. Rengeteg apró ilyen kis feladat van, amivel megküzdenek a látogatók, és a látogatóknak néha elmegy a kedvük ettől az egésztől.
Értem. Tehát gördülékenység, infrastruktúra azt mondja, hogy ezen a területen még mindig bőven van mit fejlődni.
Én még azt mondanám, és nem akarom az időt húzni, Szeged, nem mondanék rendezvényt, most van a héten egy rendezvény Szegeden, szét van rongálva a szervezés. Nagyon szívesen mennének a középkorosztály arra a rendezvényre, de már azért nem mennek ki, mert nem használják a bankkártyájukat, nem használnak semmit, minden le van korlátozva, és az árak nemhogy a csillagos égig, a Marson túl szaladtak. Tehát az árazással vendéglátósok körbe is vannak a nagyon korrekt, egyenes, jó alapanyagból nagyon jó terméket, bőséges tálat adnak a vendég elé, de van, aki ügyeskedik, okoskodik, ha a másiknak jól megy, akkor nekem is van, hogy lemásoljuk egyéb. Ez annyira is, hogy az előttem szóló szakértő ezt kinyilvánította, rengeteg olyan dolog és rengeteg apró dologból tevődik össze, hogyha ez meg lenne vizsgálva és rendezve lenne, akkor lehet, hogy egy nagyobb forgalmat lehetne a vidéki, akár az emplémi területre vinni.
Értem. Péter, nagyon szépen köszönöm, ez biztos figyelmeztetés, ne legyenek szemérmetlen árak, az biztos, hogy inkább elriasztja a látogatókat. Remélem, hogy hallotta ön néhány turisztikai szakértő is, vagy vendéglátásban résztvevő, és megfogadja ezeket a tanácsokat, amiket mondott. András van itt velünk, jó napot kívánok, András!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és mindenkit, aki a műsorunkat hallgatja. Hát tudnék néhány javaslatot adni én is. Mindenképpen javasolnám a nyírvidéki rétközi kisvasútnak a helyzetét megvizsgáltatni Vitézi miniszter úr felé, illetve hát valamilyen formában a Nyíregyháza és Sóstó gyógyfürdő között tavasztól őszig napi rendszerességgel a kisvasút üzemeltetését.
Tehát András tulajdonképpen azt mondja, hogy például a turizmus szempontjából nagyon fontos szerepe van, hogy a kötött pályás közlekedés az országon belül, vagy külön kisvasútvonalak hogyan működnek. Nagyon szépen köszönöm az ön hozzászólását is, András. Valóban egyébként egész Európában egyre népszerűbb a vasúti közlekedés, nem? Tehát egyre inkább keresik ezeket az elérhető útvonalakat.
Igen, most itt a hormozi szoros válság kapcsán sok szakértő kiemelte, hogy a vasúti közlekedés, és ezen belül is egy sajátoságozat, a luxus kategóriás vasúti közlekedés az, ami nagyon sokat fejlődhet.
Igen, mert hogy létezik nagyon, ugye, tehát Magyarországról is indul egyébként?
Vannak ilyen kezdeményezések, igen, bár alapvetően azért Nyugat-Európában erősödik ez a szegmens, nem csak az aktuális hormuzi szoros válság miatt, hanem azért is, mert az utóbbi időben a fenntartható turizmus, illetve a fenntarthatósági szempontok egyre jobban begyűrűztek a szegmensbe, és sokan tudatosan választják a vasúti közlekedést.
Zoltán van itt velünk még, aki ehhez a témához szeretne hozzászólni. Jó napot kívánok, Zoltán!
Szép jó napot, üdvözlök minden kedves utazni vágyót szerető állampolgárt. Szerintem a turizmus az egyik legjobb nemzetgazdasági ágazat. Hogyha én bevételt akarok generálni, gyárat kell építenem, embereket kell fölvenni, ki kell képezni, technológiát, energiát használok a turizmusba, azt mutatom meg, ami van. De itt nem kell hozzáépíteni semmit. Itt a legfontosabb szerintem az infrastruktúra hiánya, legalábbis itt Magyarországon.
Nincs meg, azt gondolja?
Leszáll egy külföldi Ferihegyen, vagy pedig a keleti pályáról beérkezik. Először is, amit én hiányolok, az a tapasztalatom, a táblázás hiánya, az információ hiánya, tehát amikor körülnéz, ugye szerencsétlen ember, amikor kijön a keleti pályáról, merre induljon el. Tehát rengeteg táblát kellene kihelyezni. A másik, hogyan jutok el a legkönnyebben, leggyorsabban oda, úgy, hogy nem taxival, vagy nem autóbérléssel vagyok. Mondok egy egyszerű példát. Az egyik rokonom most fog hazajönni majd Amerikából, és el szeretett volna menni Tihanyba, Szegedre vonattal. és egyszerűen a vonattal el tud jutni, de aztán onnan hogyan tovább? Tehát az állomásról be a városba is. Ezt értem az infrastruktúra hiányát, hogy összekapcsolni a közlekedést olyan szinten, és legalábbis így fő turista szezonban, ott, ahol ezek a nyári turizmus ugye rázó van, hogy az ember simán tömegközlekedve el tudja jutni, és épp ez azért lenne fontos, hogy el tudjuk oszlatni azt a nagy mennyiségű idecsábított külföldit Velencével kapcsolatban. Annyit szeretek mondani, ez egy rossz példa volt, igen, mert Velence már régóta élhetetlen, a benszülöttek már régóta kiköltöztek, az egy kirakat város lett.
Igen, azt hiszem, hogy azért mondtam egy ilyen szélsőséges példát, hogy érzékeltessem, hogy hova. Zoltán, egy, bocsánat, zárja le a gondolatát, nyugodtan, elnézést.
Barcelonát említeném inkább példának. Ugye ott nagyon-nagyon harcolnak ugye a rengeteg turistával, de viszont ott nagyon jó az infrastruktúra. A másik, amit mondtak sokan is, hogy az ár értékarány. Ja. Tehát amit a hölgy mondott, hogy miért nem Balatonra mennek, és miért Balira. Az én tapasztalatom, Bali olcsóbb.
Ez igaz, de oda, ebben igaza van, nagyon sok hely van még a világban, ami olcsóbb. Nyilván oda azért el is kell jutni repülővel, de való igaz, nem Magyarország a legolcsóbb hely a világon, ettől függetlenül nagyon sok mindent tud kínálni, és hál' Istennek ma már rengeteg alkalmazás segít egyébként az eligazodásban, hát mi is, ha külföldre megyünk, hát én úgy tudom, hogy más nyugat-európai városokban sem olyan könnyű a reptérről bejutás például, vagy hogy milyen buszjáratot válasszunk, vagy hol kell átszállni, meg szoktuk találni, mert szerencsére sokféle alkalmazás segít. De nagyon szépen köszönöm Zoltánnak is a hozzászólását, nem tudom, hogy egy záró gondolatot szeretne elmondani Németh Viktória mindehhez, ami elhangzott.
Igen, hát fontos mindenképpen az, hogy nagyon nagy a kínálat, nagyon sokféle városba eljuthatunk, és azért általában azt látjuk, hogy mindenhol érdemes előre felkészülni, hogy mire számíthatunk, és azért magunkra hagyatkozni, ha mi szervezzük a saját utazásunkat.
Azt írja nekünk Edith, hogy engem sokkal jobban érdekelnek a magyar tájak, emberek, kastélyok, mint a külföldiek. Két éve az Zemplénben voltunk, tavaly Békésben. Idén Szatmárba megyünk, mindenütt szuper szállásokból és élményekből válogathattunk. Köszönöm szépen Edith üzenetét is, köszönöm szépen Németh Viktóriának, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy itt volt velünk, és minden kedves hallgatónak, aki telefonált is nekünk. Most mással folytatjuk. Azok, akik idén nyáron a sportturizmusban vesznek részt, azok valószínűleg már valamerre a tengeren túlra tartanak. Nem tudom, hogy önök például hogyan készülnek a csütörtök estére, lesz-e vajon meccsnézés a családban, de azt biztosan tudják, hogy holnap rajtol a labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Most először 48 csapatos az esemény, és a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel indul majd, a döntőt pedig pontosan 3 héttel később, július 19-én rendezik majd New Yorkban. Sok persze a rendezési nehézség, konfliktus előzték meg a VB-t, politikai feszültség, ki nem adott vízumok, meccsek közötti sószünet meghirdetése, európai időszámítás szerinti éjszakai közvetítések, és persze rengeteg újonc csapat. A legszomorúbb számunkra persze, hogy a magyar válogatottnak nem szurkolhatunk, miközben például a 180 ezer fős lakosságú Curaçao vagy a Cabo Verde játékosai megmérettethetik magukat a világbajnokságon. De mit gondolnak önök? Érdemes mégis figyelnünk a mérkőzéseket. Önök nyomon követik majd a világbajnokság eseményeit. Van esetleg favoritjuk, kedvenc játékosuk? Mondják el nekünk. 061-759-5200 a telefonszámunk, 06-39-666 pedig az SMS számunk. És itt van már velem a stúdióban Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, aki már rengeteg mindennel készült a világbajnokságra, mert gondolom, hogy ha valakik, azért ti már lázban égtek biztosan.
Így van, szia Ági, köszöntöm a hallgatókat, meg azt írtam fel most legutóbb, hogy ha már ezt a Kossuth rádiós bevezetést, illetve hogy a mérkőzéseket éjszaka rendezik magyar idő szerint általában.
De így lesz, nem?
Abszolút, és akkor rögtön egy fontos információ, hogy például itt a Kossuth rádióban, a Nemzeti Sport rádióval együtt a 8 óra utáni reggeli Nemzeti Sportkrónikában jelentkeznek kollégáink mindig ugye sporthírekkel, na most azok a sporthírek azért részben ilyen foci VB híradók lesznek, mert nyilván abból lehet először mondjuk a rádióban értesülni arról, hogy mi történt az este 9-kor kezdődő meccsről, akár így, amit felvezetőben mondtál a csütörtöki a holnapi nyitómérkőzésről.
Az mikor lesz? Az
hát holnap este 9-kor kezdődik a Mexikó-Dél-Afrika összecsapással méghozzá Mexikó városban, és hát az a pikáns, hogy 16 éve Dél-Afrikában ugyanez a két csapat, Mexikó és Dél-Afrika játszotta a nyitó meccset. Az az én szempontomból pikánsabb, hogy szerencsémre ott lehettem, mert azért egy magyar rádióriporter a labdarúgó világbajnokságra úgy kell, hogy gondoljon, a hallgatóknak mondom, hogy sajnos a magyar labdarúgó válogatott, ahogy te is mondtad, 1986 óta nem járt ott.
Milyen igazságtalan dolog ez?
És egy foci VB-re kijutni az mindig nagy dolog tudósítóként, tehát tényleg amikor nem a meccs közvetítés, hát nyilván jobb lenne a magyar csapattal, de tudósítóként is ritkaság számban megy, amikor ki tud jutni egy rádiós. Én a Dél-Afrikában ott lehettem, és hát nyilván nem a mérkőzések hagytak elsősorban mély nyomot bennem, hanem az a körítés, amiről be lehet számolni, és hát amit itt felvezetőben is mondtál, itt is lesz miről. A legfrissebb híreink szerint épp nemrég beszélt az egyik kollégám egy Mexikóban tartózkodó újságíró kollégával, a Nemzeti Sportmunkatársával Borsos Lászlóval, és Mexikóban bizony kemény tüntetésekkel készülnek.
De rengeteg ilyen felkavaró hírt lehetett olvasni, amúgy is. Én azt hiszem tegnap olvastam, hogy nem volt olyan játékvezető, talán etióp játékvezető.
Egy szomáliai,
akit nem engedtek ki, bíró. Mert nem kapott vízumot, vagy igen. Problémásnak ítélték a beutazást. Tudjuk, hogy az iráni válogatottnak is ugye rengeteg.
Igen, aztán iraki játékos is 7 órán keresztül ott a repülőtérre nem engedtek tovább, általában az iraki válogatott fotósát meg nem is engedték be az országba, és hazaküldték Irakba, de összességében az, hogy a Mexikóban...
Negatív reklám is reklám.
Egyrészt, másrészt most a legfrissebb, hogy Mexikóban arra készülnek, és hát ezt azért mindenki holnap megtudja, hogy ha az időjárás is úgy engedi, és a magyar idő szerint este 9-kor ez a mérkőzés elkezdődik Mexikó és Dél-Afrika között, hogy mennyi néző lesz például a nézőtérre, mert a tüntetéseknek van egy olyan, ezt mondta Borsos László Mexikóból, hogy arra készülnek, hogy ott blokkolják, hogy a nézők ne tudjanak eljutni. Akik nagyon drága pénzért vettek jegyeket, ne tudjanak elmenni és bejutni a stadionba, a környékre. Hát meglátjuk, hogy ebben mi lesz. Ennek elég rossz üzenete.
Miért tüntetnek a mexikói?
Hát ez a mexikói helyzet azért, hogy mondjam, az ottani gazdasági helyzet sem feltétlenül azt indokolja, meg az ottani emberek átlagfizetése, hogy egy ilyen csili-vili labdarúgó világbajnokság legyen, tehát Mexikó különben az egyetlen olyan ország, ahol már harmadszor lesz világbajnokság, csak most nem egyedül, hanem az USA-val és Kanadával együtt.
És egyébként a mexikói csapatból kit érdemes figyelni?
Hát van, én most mondhatok neveket, de olyan nincs, mint Hugo Sánchez, egy nagyon jó focista volt, a Real Madridot is erősítette még az 1980-as években. Ochoa a kapusuk az a 6. VB-re készül, mint Messi és Ronaldo.
Én Cseszegi Balázs szerkesztő kollégának mondtam, hogy milyen kár, hogy hát rengeteg nagyon jó futballista nem lesz kint ezen a világbajnokságon, miközben, mint ahogy mondtam, például Curaçao válogatottja fog játszani, de például Kvaracelje, aki tudom, hogy grúzok, igen, nem lesznek,
Szoboszlai Dominik. Ez Milos, Sallai Roland azért el tudnám
igen,
nézni.
Igen, tehát a magyarokat is természetesen sorolhatnánk, akik benne lennének egy álom válogatottban. De itt van velünk Gábor, vajon nyomon követi a világbajnokságot? Jó napot kívánok!
Köszönöm, igen, nyomon követem, de előtte még egy mondat elejéig csak annyit, hogy Magyarországot és Budapestet szerencsére nem kell népszerűsíteni, mert szerencsére eléggé, sőt, nagyon is népszerűek a külföldiek körében.
Melyik csapatot figyeli majd különösen most?
A világbajnokságot nyomon követem, mint minden, mindegyik VB-t. Nagyon sok kedvenc csapatom van, mert én országok szerint szurkolok, tehát, hogy melyik a kedvenc országom. Na most abból hála a Jóisten, nagyon sok van. Sajnos nem mindegyik jutott ki, mert például Bolívia nincs ott, és azt nagyon sajnálom, de nagyon sok kedvencem van, és hogyha valamelyik közülük megnyeri a tornát, vagy mondjuk úgy, hogy bejut a négy közé, tehát a kedvenceik közül bejut a négy közé, akkor annak már örülni fogok, és akkor boldog leszek.
Na melyik akkor még, tehát Bolívia nincs ott, de akkor kinek szurkol, vagy önnel együtt kinek szurkolhatunk?
Nézd, ez olyan dolog, hogy Portugáliától elkezdve Uruguayon, Japánon, Ecuadoron, Skócián keresztül, Üzbegisztán, Új-Zéland, rengeteg, nagyon sok kedvencem van, közülük bármelyik, ha bejut a négy közé, mondom, annak nagyon fogok örülni, és ha közülük megnyeri valamelyik a VB-t, akkor akarnak, nagyon fogok örülni, talán a leginkább azért örülnék annak, hogyha Portugália nyerné meg, mert ők ugye még sosem nyerték meg. És nagyon-nagyon-nagyon jó csapatuk van, nagyon-nagyon jó, nagyon erős válogatottjuk van, a világ egyik legerősebb válogatottja Portugália, és ugye Cristiano Ronaldo, ha megnyerik, elmondhatja magáról azt, amit 4 évvel ezelőtt a Lionel Messi is elmondott, elmutatott magáról, hogy végre megvan a világbajnoki cím is. Talán ezért szurkolok valamivel jobban Portugáliának, mint másoknak, de egyébként bármelyik a kedvencem közül, Argentína, Uruguay, Spanyolország, akár Anglia, Belgium is nyugodtan, ha bármelyik a megnyeri, Ecuador, Japán, ha nagyon sok kedvencem van, bármelyik, mondom, ha csak bejut a négy közé.
Élvezze, értem Gábor, élvezze a szurkolást, élvezze a futballt, az biztos, hogy ezen a VB-n is lehet, tehát a tévéképernyőin keresztül, vagy a rádió hangszoróin keresztül. Virágy Zsoltnak van olyan kedvence csapata, vagy van olyan mérkőzés, amit már lát, hogy, vagy látsz, hogy na ez biztosan nagy izgalommal fogom figyelni?
Na most itt rátapintottál a lényegre, én mondok egyet, Brazília-Marokkó, az most szombaton éjfélkor kezdődik New Yorkban, magyar idő szerint éjfélkor, és persze, ha az időjárás engedi, ez azért egy pikáns meccs, a brazilok legutóbb 2002-ben nyertek világbajnokságot, én most rájuk tippeltem.
De ott is volt valami komolyabb, hogy Neymar, ugye, hogy ki jutott például a brazilokkal, azt mondja, nagyon...
Neymar, igen, benne van Ancelotti keretében, és hát én Carlo Ancelottit azért annyira jó edzőnek tartom, most szövetségi kapitányként, hát ha sokáig eljutnak a brazilok, és
a
nem esnek ki a
nem
8 között.
Nem
Marokkó meg legutóbb, ugye első afrikaiként nem volt a 4 között, és 4. lett, és Marokkó Hakimit láthattuk a budapesti BL döntőn is, tehát, hogy a brazil-marokkó meccs, de hát itt 104 mérkőzés lesz, 104 meccs, az egészen elképesztő, szám 5
hét sok
alatt.
Még sose volt,
sosem ugye? Volt 48 csapatos világbajnokság, 3 országban, és tulajdonképpen a csoportmeccsek azok ugyanúgy megmaradtak, hogy 3 csoportmeccsen kell túl rágnod magad valahogy, és akár a 2 gyenge közül a jobbik, amelyik egy csoport harmadik helyen is tovább jutott, a legjobb 32 közé. És ott kezdődik az egyenes kieséses szakasz. Tehát azért mondom, hogy ezeket a csoportmeccseket is valahogy szét kell választani, mert a VB azért a 16 között szokott kezdődni.
Igen, de akkor ez azt jelenti, hogy nagyon észtél kell lenni az erős csapatoknak már az elején is. Én azt figyeltem meg, hogy egyébként az igazán jók az elején még lehet, hogy nem olyan jól játszanak,
nem is
aztán
szabad,
meg
nem
szoktak tátosodni, mert hogy az még a bemelegítő időszak, de itt nem szabad elcsúszni az elején.
Hát azért olyan meglepetés országok, hogy az újoncok, most már említetted Curaçaót, Jordánia, Üzbegisztán, nem hiszem, hogy itt aztán nem számít újoncnak, de Haiti, vagy épp a Kongói Demokratikus Köztársaság, tehát hogy nyilván ők nem fognak csodát véghez vinni, de nekik az is lehet, hogy csoda, hogy egy jobb gólkülönbséggel, egy döntetlen után tovább tudnak jutni csoport harmadikként, és bejutnak a legjobb 32 közé. Hát mit nem adnánk mi, akár magyar szurkolókkal, Cseszegi Balázs szerkesztővel, ha a magyar csapat 3 csoportmeccsen egy VB-n játszhatna, és aztán az egyenes kiesésben, a kieséses szakaszban a 32 között teljesen mindegy, hogy zöldfoki szigetekkel vagy a brazilokkal, de játszanak.
Legyen még ilyen, lehet, hogy kicsit
2030
közel.
A következő, és akkor 44 év után lehet a magyar válogatott ott. Hát ez az EB-ken sikerült, most már más nem tudunk mondani, mint ebben bízni, hogy akkor 44, az bejött már egyszer.
Én a fiammal voltam például EB-mérkőzésen kint, és hát ez fantasztikus volt, emlékszem, Gera gólja, Dzsuzsák Balázs gólja, te valószínűleg rögtön tudod, hogy milyen mérkőzésről
meg egyáltalán hangulat. Hát itt
fantasztikus hangulata van.
Egy felkészülési meccsen is több mint 50 ezer ember van a Puskás Arénában, tehát ezzel nincs probléma.
De Amerika nem tipikusan az a, hát vagy legalábbis az Egyesült Államok az a foci nemzet. Tehát ott ugye az amerikai focit nézik.
1994-ben ugye a szintén felvezetőben a showra is utaltál, hogy itt mindent azért arra is építenek, eladható legyen a televízióban. 1994-ben is rendben lement az amerikai foci VB az Egyesült Államokban. Egyedül a nagyon unalmas döntő nem kellett volna, mert az olasz-brazil az tragikus volt. És magyar idő szerint azt hiszem ilyen 1 és 3 között, meg aztán tovább tartott majdnem 4-11-esekkel.
De szerencsé, hogy nem emlékszem rá. Ezek a bizonyos show műsorok, ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú lesz majd a szünet, ugye, a fél időben.
Igen, meg szerintem még felvezetőkkel is készülnek, tehát ez ilyen Amerika is lesz. Ez is hozzá kell szokni, mert mi nem ehhez vagyunk hozzászokva úgy általában. Tehát nekünk ez egy foci meccs, ez azért így nem tartozik hozzá.
Ti ahhoz vagytok szokva, hogy figyelitek, közvetítitek, összegzitek az eredményeket, és akkor este a közvetítés, reggel pedig a legizgalmasabb dolgokat mindig összefoglaljátok.
Így van, reakciókkal, interjúkkal, szakértői elemzésekkel, hát azért reméljük, hogy lesz mit, mert ezt a sok meccset észben tartani, szerintem a hírekben is, amikor majd mondjuk, amikor 4 meccs lesz egy ilyen este 9-től reggel 8-ig tartó időszakban, azért 4 meccsnek a végeredményét is nehéz megjegyezni, nem hogy a csapatokat.
Azt látom, hogy Virányi Zsolt már várja, hogy ott legyünk a legjobb 16-nál. áll, és akkor onnan már ilyen sportszerkesztő kollégaként könnyebben áttekinthető ez a világbajnokság. És el fogunk oda is jutni, de a hallgatókat is kérdezzük arról, hogy nyomon követik-e a világbajnokságot, esetleg már az első mérkőzéstől, a csoportmérkőzésektől is. Ki az, akit szeretnének látni, vagy mely csapatot szeretnék látni, kinek szurkolnak, vagy írjanak nekünk egy tippet, hogy önök szerint melyik csapat lesz most a győztese ennek a világbajnokságnak, mi a legvalószínűbb, vagy milyen játékostól várnak parád és megnyilvánulást. 061-759-52-00 a telefonszámunk, amelyet hívhatnak.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most 5 perces hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Az őszi Német-Magyar Fórum fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A találkozó előkészítése volt az egyik témája a külügyminiszter berlini tárgyalásának. Orbán Anita hivatali kollégájával áttekintette a magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit, ősszel pedig miniszteri szinten folytatódhat a párbeszéd a digitalizációról, oktatásról, közlekedésről és az energiaügyekről. Megbeszélésük után Johan Vadeful azt hangsúlyozta, hogy a Tisza kormánnyal új alapokra helyezik a kétoldalú kapcsolatokat, így például szorosabb lesz az együttműködés a biztonságpolitika területén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövőkedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A múlt hónapban kezdődött karbantartások a pécsi fővonal egy szakaszán, valamint Szerencs-Nyíregyháza között is ezt a célt szolgálják. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget Vácon a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon. Június 26-a és július 4-e között több helyszínen csendülnek fel barokk és klasszikus mesterek művei. A kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzás és hangszer használatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok. A kurzusok nyilvánosak, így az érdeklődők a műhely munkába is bepillanthatnak. A nyitó hangverseny június 26-án a Váci Fehérek templomában lesz, ahol Haydn Nelson miséjét is hallhatja a közönség. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néha jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik, zivatarok veszélye miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
Műsor ajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvett egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mint a gazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Egy egyesület a családokért.
Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
Apró segítség a mindennapokra.
Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata? Mondja el nekünk. Telefonszámunk, amelyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de ahogy mondtam, írhatnak is nekünk 0630-9666 az SMS számunk. És írnak is a hallgatók közben, ugye a labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk, amelynek holnap lesz a nyitó mérkőzése, hogy vajon követik-e. Gábor azt mondja, hogy talán annak örülnék a legjobban, ha Portugália nyerné meg Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes és Bernardo Silva miatt. László pedig azt írja nekünk, hogy egy latin-amerikai és egy európai csapat fogja vívni majd a döntőt. Stúdiónk vendége továbbra is Virányi Zsolt, kollégánk, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese. És ugye tényleg, hát én is mondtam, hogy valamikor majd ott július 19-én New Yorkban rendezik ezt a döntőt, lesznek olyan szerencsések, akik megnézhetik, akármelyik csapat is játsza majd a döntőt, de vajon milyen áron, ugye erről is lehetett olvasni, hogy hát talán soha nem látott csillagászati áron lehetett jegyekhez jutni. Mindenhol, Mexikóban, Kanadában, az Egyesült Államokban is?
Hát Kanadában is, Mexikóban az előbb említett tüntetések ezzel is összefüggnek, tehát a jegyárak miatt, de nem csak a jegyárak csillagászatiak, hanem a közlekedés. Ugye USA-ban, Mexikóban, de Kanadában is ugye hozzá vannak szokva ahhoz, hogy autópályákon autóval jutnak el a stadionokba, és hát itt azt olvastam, hogy például a New York, New Jersey melletti stadion az már a lakott területeken kívül van, tehát oda is továbbra is csak autóval lehet könnyen eljutni, vagy vonattal. Na most a vonatjegyárak szintén a New York Times kimutatása szerint 7-szer annyiba kerülnek, mint máskor, tehát ami egy átlag hétköznap mondjuk magyar forintra 4000 forint, 13 dollár, az most 98 dollárba, mondjuk 30 ezer forintba kerül, és még ennél is drágában akarták, csak aztán tiltakoztak, hogy azért ne vicceljünk, mert mindennek van határa. Ez az egész foci VB most már hosszú évtizedek óta csak az üzletről szól, az 48 csapat is azért van ott, mert így még több pénzt lehet az egészből összehozni, és hát emögött nyilván a fő hatalom a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, még volt korábban Sepp Blatter az elnök, most pedig Gianni Infantino, a korábbi főtitkár, és hát mindig. Vagy nézzük ugye a férfi kézilabda világbajnokságon kikapott szabadkártyát, egész meglepően nem szakmai döntés született, hanem Szaúd-Arábia és Törökország. Tehát csak mindig a pénz, ez a Monte Cuccoli klasszikusa itt jön, nincs mese. És hát ezzel...
milyen szomorú, ugye, hogy aki Mexikóba örülne, hogy na nálunk van a világbajnokság, végre egyszer az életben én is megnézhetek egy meccset.
Beülne egy autóba, elmenne, és hát most nem erről szól. az élete szerintem nem tudja megvenni, és tényleg nagyon nagy kérdés az, hogy most akkor el tudják barikádozni, torlaszolni majd ott az utakat, és akkor nem lehet megközelíteni a mexikóvárosi stadiont, vagy például nem kevésbé egy ritkaság száma menő, hogy ott elrabolnak egy-egy újságírót. Úgy olvastam, hogy egy újságíró nőt is elraboltak, és ez egy ügy, ami foglalkoztatja ott Mexikót. Most ebben nem megyünk bele, hogy a drogkartelek...
De említettél mást is például, aztán a svájci válogatott.
A svájciaknál ott egyszerűbb a helyzetet idéző ebben, hogy csak ilyen csörgő kígyókat, meg mérgező kígyókat találtak az angol labdarúgó válogatott edzőközpontjának a közelében. Hát nem, most ebből egyet sem szeretnék találni, nem pedig, hogy ez komolyan felmerül, de felmerült.
Egy rövid választ esetleg tudsz mondani a hallgatónak, aki azt írja, hogy ezt a VB-t nehéz lesz követni a késői időpontok miatt. Te említetted, hogy azért lesznek olyan mérkőzések, amelyek este 9-kor kezdődnek.
Sok este 9-kor, 10-kor, de aztán éjféltől, hát a gyerekkorom ugrik be, amikor a 86-os mexikói VB-n 12 évesen mindig próbáltam ott hőst játszani, amikor nem magyar meccs volt, hogy majd
azt
megnézem.
Akartam, hogy ez egy szomorú VB.
Igen, de az este 10-kor, amikor bementem az egyik üdülőnek a TV szobájába, hát mindig az lett a vége, hogy a 8. percben aludtam már, mert azért a fáradtság az elnyomta a lelkesedésemet, és itt is ez lesz a legnehezebb, hogy ha valaki nyomon akarja követni, akkor ott élőben a munka mellett ez lehetetlen.
86, ez volt az, amikor sírtam a magyar-szovjet meccset?
Irapuato, így van, 06.
Mit gondolsz, lesznek ilyen hatalmas gólkülönbségek, hogyha ugye mindig itt nem jut eszembe más Capo Verdét gondolom, vagy
biztos, hogy lesz, igen, spanyol zöldfoki szigetek, vagy brazil-haiti meccsen, német Curaçaón, nem sok, de egy-kettő biztos lesz.
Tehát ilyen 16-0-ra azért nem kell számítani.
Hát a 10-1 a rekord a magyar-szalvador meccs 82-ből, remélem, hogy legalább ezt a rekordot megtartjuk még.
Attila van itt velünk, nem tudom, hogy futballszurkoló-e, jó napot kívánok!
Kedves csókolom mindenkinek, önnek is, meg a hallgatók.
Köszönöm.
Én igen, a német és a angol futball imádom. Nem tudom miért, az futball.
Kitartóan? Futball... Ma is szépen játszanak, azt gondolja?
Igen, igen, igen. Uh-huh. Amikor nézem magyar futballt, hát ez nem futball.
Nem mondja, hát,
de,
nem látta tegnap például, tegnap játszott ugye a magyar válogatott, vagy tegnap előtt, tegnap volt ugye a Kazaksztán elleni meccs, hát gyönyörűen játszott, én csak Schäfer gólját láttam vissza, arra nem lehet azt mondani, hogy ez nem futball, ne vicceljen Attila.
Nem futball, a magyar futball nem futball. Most akkor csúnyát mondok, jó?
Ne mondjon csúnyát, ezt inkább ne mondjon csúnyát, mondjon szépet, kinek drukkol, szépet melyik mondom, csapatnak?
Én imádom a kézilabdát, a úszást, imádom a minek hívják, kajakkenük, de itt Magyarország a futballot gyenge.
Értem. Attila, akkor engedje meg, hogy Virányi Zsolt ajánljon önnek néhány sporteseményt. Kajakkenú, kézilabda,
kézilabda, úszás, most nyáron. Nyár végén lesz úszó Európa bajnokság, lesz atlétikai Európa bajnokság, de hát az úszó EB-n azért az olyan szám, meg a kajakkenu EB az most ezen a héten lesz, hétvégén.
Attila, hát akkor van mit nézni, hogyha esetleg mégsem a focihoz van kedve. Itt van velünk Szabolcs is a telefonvonalban. Köszönöm szépen Attilának is, hogy hívott bennünket. Szabolcs, kinek szurkol?
Kívánok,
üdvözlöm.
Hát én most argentinán szurkoló, de nem azért, mert egy elhivatott argentin szurkoló vagyok, csak
Messi
nekem talán ő miatt is, de amiatt, mert én akkor szerettem meg igazán a nemzetközi futballt gyerekként, amikor igazán szép volt még a foci, nem volt így felgyorsulva, nem az angol és nem a német foci volt a legjobb, bár az a német foci az azért elég stabilan hozza mindig az eredményeket, de szerettünk egy brazil vagy argentin csapatot nézni. Én még szerettem a régi nagy öregeket idézőjelben, mert ma már nem játszanának 40 évesen, mint az olaszok. Uh-huh. És azok szép, én azt gondolom, a szép volt az a futball, ez a 2000-es évek előtti, meg a környéki időt, és talán a latin-amerikai futballban látok még olyat, amire én azt mondom, hogy szép a foci, vagy szép az a játék, és ezért Argentína, nem is egyetlen messzi, mi ezt már Messi is, bár ha Messi meg Ronaldo, akkor a fiam hatására most már Ronaldo.
Komoly családi viták tudnak
ebből. Nem, vita nem volt, csak hogy ő mondta, hogy mennyit jótékonykodik meg minden, és akkor na jó, akkor. De mind a kettő szuperlatívus. De hogy én azt gondolom, hogy az egyetlen hátulütője tényleg az, amihez tud mégis csatlakozni, hogy nagyon késve lesznek a meccsek, én is szeretek focit nézni. nemzetközi focit. Az egyetlen a magyar válogatottnak mondjuk a szurkolója, és nagy szívfájdalmam, de azért minden magyar szurkolónak, ha elmondhatom a véleményemet, szerintem a magyar futball fejlődik, és ez most az, hogy kimaradtunk a világbajnokságra, az nem azt jelenti, hogy most akkor zuhanó repülés van, hanem még nem jutottunk el arra a szintre, illetve voltak ott azért nem mindig volt a szerencsese velünk, de én azt gondolom, hogy van remény, hogy a következőre kijutunk, meg hát az, hogy az EB-re, remélem a Nemzetek Ligában is jól fogunk szerepelni, de én mindenkinek ajánlom, az, hogy késő, hát igen, majd a végén az utolsó 16-ban tényleg ott már olyan mérkőzések lesznek, hogy szerintem az mindegyik kiváló lesz.
Igen, meg a meccsnézés együtt az jó, akár családi körben a fiával. Jó szurkolást kívánok Szabolcs önnek is, hogy legyen meg az öröme ezeknek a mérkőzéseknek a családban. Virágy Zsolt, mit gondol, hogy mennyire igaz ez, amit a hallgatók mondtak, hogy van, aki szép focit játszik, tehát angolokat, németeket említette az egyik hallgató, most hallottuk, hogy argentinok például szép focit játszanak. Én láttam, hogy nagyon sokan a spanyol válogatottat hirdetik esélyesként.
Így van. A szakértők szerint a francia
Cseszegi és a spanyol. Cseszegi Balázs is, mintha a spanyoloknak szokolna abból, amit mutat.
Francia-spanyol kettőst sokan várják oda, és hát valóban nehéz elképzelni, de hát azért a negyed döntőben, vagy akár a 16 között mindig is láttunk olyan botlásokat. Ne felejtsük el, hogy az olaszok már a harmadik egymást követő VB-re ki se jutnak, pedig 48 csapatos. A németek a két legutóbbi világbajnokságon elbotlottak a csoportkörben, pedig 14-ben még ugye világbajnokságot nyertek Brazíliában. Tehát bármi előfordulhat, ezért én azt is mondanám, hogy továbbra is ez a sport meg a foci ünnepe, de itt azért bőven lesz politika is ebben az egész történetben.
Igen.
Hát ugye Iránra gondolok, hogy Irán játszik az Egyesült Államokban, el kell hagyni a területet, majd a meccsek után.
Tehát játszanak, és rögtön utána el kell hagyniuk az országot.
Igen, a beutazási tilalmak és a BBC kimutatása szerint a csapatok több mint egy negyede valamilyen beutazási problémával küzdik, hogy jutott be, ugye itt már említettünk a beszélgetésen én, hogy játékost, játékvezetőt, még fotóst is visszaküldtek.
De milyen nehéz lehet ez így kiállni sportolóként, hogy közben ilyen feszültség van a háttérben, és a legjobbat nyújtsam, és ugye arra gondoljak, hogy de sport.
Szerintem őket feldobja. Tehát, hogy igen? Igen, a jó sportoló az tudja, hogy miért játszik, és ez még neki erőt is adhat itt most bármelyik országra, ha gondolok Európától, Afrikán át Ázsiáig.
De a sportnak ez lenne a szépsége, nem? Hogy a politikától függetlenül mi tudunk.
Nyilván a háború egy másik történet, tehát ha valaki tudja, hogy a rokonai veszélyben vannak, akkor annak a játékosnak már nyilván sokkal nehezebb.
Biztos, hogy nagy figyelem fogja kísérni például az iráni válogatott szereplését. Ugye, meg hát nagyon különböző kultúrkörökből találkoznak egy világbajnokságon.
Hát a szerkesztő Cseszegi Balázs mondta nekünk ezt a Seattle Egyiptom-Irán mérkőzést, hogy ez is kuriózum ilyen mérkőzés, de számtalan különleges mérkőzés lesz. Amit mondom, én nagyon várok egy Brazília-Haiti, vagy egy Brazília-Marokkó összecsapást.
Aha, igen, és akkor is természetesen a szép játékot.
Persze, nagy gólok, ez mint Schäfer András Kazaksztánnak, tényleg olyan nagy gólok, ha születnek, akkor nagy baj nem lehet. Ugye? Biztos, hogy lesznek nagyon szép gólok. Ez a szaudarábiai gólszerző a 94-es amerikai VB-n, Ovenassian félpályán, vagy talán még a saját térfeléről, mindenkit kicselezve, mint Maradona 86-ban, és nagyon emlékezetes gólt lőtt a BBC-n, és a top 10-ben, a legjobb 10-ben benne van. Az a gól pedig hát egy szaudarábiai, addig anyukáján kívül, meg a szaudarábiaikon kívül nem ismert labdarúgó lőtte a nagyon szép gólt.
Micsoda sorsok törhetnek el egy-egy ilyen sporteseményen, és természetesen az M4 közvetíti.
Az M4 sport valamennyi mérkőzést élőben közvetíti, a Nemzeti Sportrádióban pedig az egyenes kieséses szakasztól szintén valamennyi összecsapás, és ott a Kossuth-tal együtt, ahogy mondtam, 8 óra után reggelente meg 12:40-kor összefoglaljuk azt, ami addig történt a VB-n.
És természetesen a Nemzeti Sporthíradóban is mindig hallhatnak itt fontos információkat a futball VB-vel kapcsolatban. És én nagyon szépen köszönöm Virágy Zsolt kollégámnak, hogy itt volt, talán azért mégiscsak kedvet csináltál nekünk ahhoz, hogy nézzük ezt a VB-t. Az érdekességek miatt biztos fogunk még rengeteg mindent hallani róla. A Jó Napot Magyarország mai műsora hamarosan véget ér. Én nagyon szépen köszönöm a hozzászólásaikat. Legközelebb holnap telefonálhatnak a következő témákhoz kapcsolódóan. Mit szól hozzá, hogy
Kupában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval. És mit gondol, a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában lehet még őszinte és egyenrangú a szlovák-magyar megbékélés? Erről beszélgetünk tehát holnap. Én a mai szerkesztő Cseszregi Balázs, az asszisztens López Brigitta és Sebők Tímmel, illetve a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.
Elkezdték szereplésüket a férfiak is a budapesti öttusa világkupán. Ma elődöntőzik a Ferencváros női vízilabda csapata a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Törölhették a jövő évi MotoGP naptárból a magyar nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Ma rendezik a férfiak selejtezőit a budapesti öttusan világkupán. A mezőnyt 4 csoportra bontották, amikben csoportonként 33-34-en versenyeztek, és mindenhol az első 9 jut elődöntőbe. Az A csoport versenyei már véget értek. Tamás Botonda 4. helyen jutott tovább, és Krejsz Bálintnak nyilatkozott ezután.
Milyen volt belülről ez a nap? Kezdjük mondjuk a kombinált számmal, mert mégiscsak ez volt az, ami eldöntötte, hogy te biztosan ott leszel az elődöntőben.
Igen, a rosszul sikerült bulgáriai világkupa után azért úgy jöttem ide, hogy mindenképpen javítani szeretnék a külön a számaimon is, meg az összeredményemen is. A lézerrán, meg az úszás az kifejezetten jó volt, de azért ezek az erősebb számaim, úgyhogy reméltem is, hogy ezekkel feljebb tudok jönni. Ilyen nap folyamán szépen egyre belelendültem a versenyszámokba. Vívás kicsit döcögősen indult, az OCR sem volt tökéletes, de utána a nap végére már én is jól éreztem magam a verseny közben, élveztem is, és örülök neki, hogy nagyjából simán be tudtam jutni az elődöntőbe.
Elég kiegyensúlyozott teljesítményed volt egész nap. A bolgár világkupa utáni hetekben érezted azt, hogy ez a teljesítmény benned van?
Nyilván a vívás az itt főleg ilyen mentális dolog, tehát ott fizikálisan ilyen rövid idő alatt nem lehet sokat változtatni, úgyhogy ott mentálisan meg a hozzáállásban kellett változtatni ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Én futásból egy elég gyenge alapozást zártam, mert sérült voltam, úgyhogy ott nyilván hétről hétre egyre jobb formába kerülök. Azt is szerencsére érzem, hogy azért jobban ment a futás, mint Bulgáriában, és remélem, hogy ez még jobb lesz majd a nagy világversenyekre.
Nagyon sok versenyző indult, 4 selejtezőre volt osztva a csoportotok. Ez megnehezítette bármennyire napotokat, értve azt, hogy elég korán kezdtetek, és eléggé szét is volt szabdalva a programotok.
Igen, korán kezdtünk, de azért még mindig jobban örülök ennek, mint a szegény D-csoportosok, ők ugye késő este fogják befejezni a versenyt, úgyhogy én azért most már pihenhetek innen, és igen, ez a 140 fős indulószám, ez nagyon komoly, és a 36 vagy 34-en voltunk talán, abból a 9-be jutni, az hogyha egy kicsit hibázik az ember, akkor nagyon nehéz, úgyhogy de örülök, hogy ezt az akadályt sikerre vettem.
Elődöntős vagy a hazai világkupán, ez mit jelent neked személy szerint, és hogyan kanyarodsz majd rá az elődöntőre pénteken?
Nagyon örülök, mert ez két versenynap, amit végignyomhatok, holnap meg a körvívás, meg majd az elődöntőt, úgyhogy próbálom ezt a lendületet továbbvinni, és tényleg itt a tavalyi budapesti rossz emlékeket, meg nyilván a bulgáriai kicsit elfelejteni valami szebb eredménnyel.
A budapesti öttusan világkupán a férfiak selejtezőiben az A csoportban Tárkenyi Zsombor a 15. helyen végzett, így lemarad az elődöntőről. Őt is megkérdeztek Reisz Bálint.
Hogyha összességében nézed a napodat, akkor hogy látod a saját teljesítményed? Mi az, amivel elégedett vagy, és mi, ami az, amiben hiányérzeted van?
Igazából, hiányérzetem van a technikai számok. Egyszerűen nem tudom, lehet a hazai közönség, a hazai nyomás, vagy nem tudom, még haza kell menni, aztán otthon nyilván átgondolni, meg átdolgozni az egészet, de fejben nem sikerült összerakni. Igazából már a reálisan a vívás után eldőlt, hogy ha tovább is tudok jutni, akkor nagyon-nagyon necces lesz. Aminek örülök, hogy ennek ellenére sikerült felállnom és odaállnom, és a fizikai számokat a tudásomnak megfelelően megcsináltam. Remélem, ezt értékeli majd a szövetségi kapitány is. Összességében igen, ezt tudom mondani, hogy így talán percről percre jobb volt. Az elején kicsit izgulós volt, meg nyűgös az egész, de az a jó benne, hogy legalább azt mondhatom, hogy én mindent megtettem, és úgy mehetek haza, hogy én kiadtam magamon mindent.
Versenyzőként az megnehezítette azért a dolgotokat, meg így a készülést, hogy a nagy létszám miatt a saját csoportodból csak az első 9 jutott tovább, ami azért azt mutatja, hogy nem nagyon fér bele hibázás. Ez mentálisan mennyire nehéz?
Mentálisan nehéz egyébként, de azt gondolom, hogy olyan szintű öttusázónak, mint amilyenek gondolom magamat, vagy szeretném gondolni magamat, meg kellene tudni oldani. Az előző világkupán is már így volt, és akkor sikerült élesnek lennem, ott lennem, és kényelmesen tovább jutnom. Most ez sajnos nem sikerült, de megyünk tovább, dolgunk tovább.
Jelenállás szerint még a ranglista helyezésed alapján van esélybe jutni a világkupa döntőbe, de hogyha mondjuk ez az utolsó állomás a világkupa szezonodnak, akkor hogyan értékeled ezt a mögötted hagyott 1-2 hónapot, és mondjuk még az országos bajnoki bronzérmet?
Nem sok pozitív gondolat van a fejemben, de hogyha reálisan gondolkodok, meg ha utólag visszanézek, akkor ha ez szezon elején valaki elém teszi, hogy az országos bajnokságon harmadik leszek, és 2 világkupa döntőt szedek össze, ami egyelőre csak nekem sikerült magyarok közül, remélem most azért még a Misinek sikerül, hogy meglegyen neki is a 2, akkor azt persze aláírtam volna, most azért az fáj, de nem a világ vége, a világkupa döntőre, ahogy mondtad, arra készülök. Bízom benne, hogy a Nemzetközi Szövetség megszavazza nekem az indulási bizalmat, és lehetőségem lesz itt javítani.
A budapesti öttúsan világkupáról részletek 17:30-től a Nemzeti Sportrádióban. A következő szezonban is Gyokic Zsajko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NBA-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Jelentette be sajtótájékoztatón a klub. Részletek és interjúk a Nemzeti Sportrádió körkapcsolás című műsorában. Ma 19 órától játszik a Ferencváros női vízilabda csapata a spanyol San Andreu ellen a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntő első elődöntőjében. Az FTC magyar válogatott játékosát, Leimeter Dórát Szalai Kristóf érte el telefonon.
Nagyon sokat készültünk rájuk, azért tényleg így jobb az, hogy így ismerjük őket, hiszen ők tavaly óta nem sokat változtak, ugyanazt a játékstílust játsszák, illetve biztos, hogy nagy tanulsága volt a tavalyi mérkőzésnek, hogy ott igazából a mérkőzés elején 4-5 percig beragadtunk, és így nagyon meg voltunk illetődve. Ott el is dőlt igazából a mérkőzés, mert talán 4-0 is volt az eredmény, és igazából azt cipeltük utána végig, úgyhogy én nagyon remélem, hogy abból tanulva idén azért sokkal keményebben fogunk tudni odafigyelni, főleg a mérkőzés elejére, hiszen nekünk az a legjobb, ha minél inkább ott rajta ragadunk az ellenfélre, és a saját erősségeinket igyekszünk érvényesíteni.
De már az is sokat számíthat, hogy már van egy év tapasztalatotok. Ugye tavaly volt az első 4-es döntője női vízilabdában a Ferencváros csapatának, most egyből jön a második, az ellenfél az ugyanaz, most már azért egy kis tapasztalattal lehet, hogy előrébb van a csapat.
Az biztos igen, hogy sokat fog számítani, hogy tavaly igazából ugye nem is vártuk magunktól sem el, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, úgyhogy szerintem azzal, hogy azt sikerült elérnünk, egy kicsit úgy is volt vele mindenki, hogy talán túl is teljesítettük így az elvárásokat, úgyhogy nem igazán hittük el talán, hogy nekünk ott a helyünk, azonban ebben az évben abszolút úgy készültünk egész évben, hogy nekünk ez kimondott célunk, hogy ide bejussunk, és innen éremmel térjünk haza, úgyhogy ehhez nagyon jó lépcsőfok is lesz.
Az esélyek szerint a Ferencváros most azért jóval nagyobb potenciállal érkezett ebbe a 4-es döntőbe. Te milyen eredménnyel lennél elégedett majd a sorozat végén?
Hát én nagyon szeretném mindenképpen, hogy előre lépjünk a tavalyi eredményhez képest, és kézzelfogható eredménye legyen annak, amit milyen munkát elvégeztünk ebben az évben, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy éremmel haza tudunk térni, de én nem tartom kizártnak, hogy ez a csapat ez abszolút képes arra, hogy bejusson a döntőbe. Szerintem azon fog múlni, hogy mennyire görcsöljük túl, és illetve hiszük el magunkról, hogy nekünk helyünk van a döntőben.
A Ferencváros San Andreu női vízilabda bajnokok ligája elődöntős mérkőzés 19 órakor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A meccsen a korábbi társszövetségi kapitány Mihók Attila szakért. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírül hivatalos honlapján a szövetség. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájában, amelyek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttesen, az előző idényben BL bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Egy katalán lap úgy tudja, már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év után a futamát eredetileg elveszítő Aragón mégis marad a versenynaptárban jövőre. Hétvégén rendezik az első keleti Ágnes emléktornát Török Bálinton. A Magyar Szövetség híradása szerint az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.